Köszönjük, Urunk! Szeretném folytatni ebben a szellemben, mert a mai Zsoltár, amit hoztam nektek, az a 22. Zsoltár. És hogyha emlékeztek erre a Zsoltárra, akkor tudjátok, hogy miért mondom, hogy folytatjuk ebben a szellemben. De mindjárt fel is olvasom ezt a Zsoltárt. Ja. Az Úr Jézus Krisztus áldozata, ahogyan Attila mondta, hogy ahogy a nő nem adta föl, hanem végigment, végig kifizette azt az árat, ahogy a nő végig ott volt értünk azon a kereszten. Ez egy ámulatos, egy tényleg ámulatos történet. És az életünk megváltozott emiatt. Ja, úgyhogy felolvasom 22. Zsoltárt, azzal kezdeném, és aztán meg fogjuk nézni egy pár részét, megmondok róla egy pár dolgot, de azt hiszem, ami legerősebben szolgál felénk, az tényleg maga az ige, és meg fogjátok látni, hogy hogy. Urunk, kérünk, hogy nyisd meg előttünk tényleg ezt a Zsoltárt most, imádkozunk, hogy te taníts bennünket a szívünkben, vezess bennünket az életünkben, ahogyan rólad gondolkozunk, ahogyan veled járunk. Te tedd ezt hasznossá, tedd ezt áldássá most. Amen. 22. Zsoltár. Az éneklőmesternek az Ájelet hasakar szerint. Dávid Zsoltára. Én Istenem. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg, éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek, benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, és nem férfiú, embereknek csúfja és a nép utálata. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Tulkok sokasággal kerített be engem, körülfogtak engem básán bikái, feltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Mint a víz, úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségemre. Szabadíts meg lelkemet a karttól, s az én egyetlemet a kutyák körmeiből. Ments meg engem az oroszlán torkából és a bivajok szarvai közül, hallgass meg engem. Hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. Jákob minden ivadékai, dicsőítsétek őt, és féljétek őt, Izrael minden magzata. Mert nem veti meg, és nem utálja meg a szegény nyomorúságát, és nem rejti el az ő orcáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja. Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben, az én fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt. Esznek a nyomorultak, és megelégesznek, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Éljen szívetek örökké. Megemlékeznek, és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Esznek, és leborulnak a föld gazdagai mind, ő előtte hajtanak térdet, akik a porba hullanak, és aki életben nem tarthatja lelkét. Őt szolgálják a fiak, Az Úrról beszélnek az utódoknak. Eljönnek és hirdetik az ő igazságát az ő utánuk való népnek, hogy ezt cselekedte. Hát ez az egész Zsoltár, és látjátok, hogy ez nem egy akármilyen Zsoltár. Ez Dávid Zsoltára, és három Zsoltár van, amit úgy neveznek, hogy a pásztori Zsoltárok. És ez az első. A pásztori Zsoltárok, ez a 22-es, a 23-as és a 24. Zsoltár. És általában a 23. Zsoltárt szoktuk felhozni, ugye a jó pásztor, ahogyan terelgeti az ő juhait, és jó elismernünk azt, hogy emberként olyanok vagyunk, mint a bárányok, amiket terelgetni kell. Nem? És az Úr Jézus az a mi jó pásztorunk. És Dávidnak Isten ebben a Zsoltárban, meg mind a háromban egyébként adott olyan kijelentést, ami nem az ő saját életéről szólt. Annak ellenére, hogy ő írta le ezeket, vagy énekelte, és valószínűleg teljes átéléssel tette ezt, de olyan dolgok vannak benne, amik vele nem történtek meg, hanem előre profétált az Úr Jézus Krisztusról, a messiásról, a megváltóról. És ahogy mondtam, ez a három, egyébként csak így bevezetőnek, ez a három pásztori Zsoltár, ezek mind ilyen jelentőséggel bíró Zsoltárok. Tudjátok, hogy Dávid is maga is pásztor volt, és megértette ezt a képet, hogy ahogyan ő terelgette a juhait, úgy terelget bennünket Isten, és úgy gondoskodik rólunk. És ez a Zsoltár, ez a jó pásztorról szól, amelyik életét adja a juhaiért. Tehát ez a Zsoltár, és ezt fogjuk most megnézni. De egyébként a 23. Zsoltár az pedig a nagy pásztorról szól, amelyik végigvezet bennünket az életünk folyamán, és ugye az ő általa megváltottakat tényleg békességre vezeti, meg majd azt is. Egyébként az a tervem, hogy következőre, amikor én prédikálok, akkor arról a Zsoltárról beszélnék. És aztán a 24. Zsoltár az pedig a főpásztor, aki mindenek fölött az ura ennek a világnak, meg a mindenségnek, és az ő szerepéről van ott szó. De visszatérve a 22. Zsoltárhoz, tehát ez az első ezek közül, és a legerősebb kép, ugye, az Úr Jézus maga beszélt arról, hogy ő a jó pásztor. János 10, 27 és 28, emlékeztek ezekre a versekre, de lehet, hogy jó, hogyha oda lapozunk. Ő azt mondta, ugye, hogy ő nem olyan, mint a béres, aki, hogyha jön a farkas, akkor elszalad, és elszélednek a juhok, hanem a saját élete árán védelmezi az övéit. És ez a Zsoltár arról szól, amikor ott van ez a jó pásztor, aki lefekteti az életét, és jön a oroszlán, meg a farkas, meg ez, és őt marcangolja szét a juhok helyett. Igaz, és erről szól. És a János 10.28 egyébként nagyon emlékezetes szavai az Úr Jézus Krisztusnak. Ugye nagyon sokat idézem, mert annyira fontos. Tehát ő maga azt mondja, hogy én örök életet adok a juhaimnak, és ők soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki adta azokat nekem, nagyobb mindeneknél, és senki ki nem ragadhatja azokat az én atyámnak a kezéből. És ez az ő áldozata miatt van. Tehát az az áldozat, amit ő meghozott értünk a kereszten, amikor meghalt, amiről most megemlékeztünk, az, hogy ő helyettünk és a mi helyünkben oda dobta magát a farkasoknak, az az áldozat hozta el ezt, hogy soha többé senki el nem választhat bennünket őtőle. Ez a pecsétje a mi kapcsolatunknak vele, az ő volt az, aki kifizette azt az árat értünk, hogy az övéi legyünk. És ezért soha többet senki el nem tud bennünket tőle választani. Az övéi, az ő juhai és ő közötti kapcsolat. És aztán csak így gondolkozva Dávidról, ugye, ahogyan beszél erről vagy ahogyan előjönnek ezek a dolgok. Az első szavak mindjárt ugye ebben a Zsoltárban, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Ezek a szavak az Úr Jézus Krisztus szájából jöttek ki a kereszten. Ugye az egyik az ő felkiáltásaik közül ez volt. És nem tudom, hogy tudjátok-e, de amikor az Úr Jézus itt járt a földön, akkor nem voltak megszámozva a zsoltárok, meg a versek a Bibliában, hanem úgy idézték föl ezeket az írásrészeket, hogy az első sorát elmondták. Úgyhogy amikor ott voltak a kereszt körül azok, akik ott voltak, és Jézus kimondta ezeket a szavakat, felidézhették magukban az egész zsoltárt. És a zsoltárban látják azokat a dolgokat, amik ott történnek meg vele, az Úr Jézus Krisztussal. Mert Dávid nagyon részletes leírást ad ugye arról, hogy milyen állapotban van az Úr. És ezek a szavak, ezek igazából, ahogy mondtam, nem Dávid szavai voltak, hanem Krisztus szavai voltak a kereszten. És engem annyira megérint különben az, hogy tudjátok, hogy tudjuk róla, hogy ő maga mondta ezt, hogy ő a testélet ige, hogy meg kell történni az ő életében annak, ami megvan írva. Ezt olyan sokszor mondta az Úr Jézus, hogy meg kell történni, ami megvan írva. És róla meg volt ez írva, az ő állapota. És ezt imádkozta. Valószínűleg az egész zsoltárt elimádkozta ott, nem csak a kezdő szavait, de nem tudjuk, hogy mennyire volt képes beszélni egyébként. De a szívében ez a zsoltár volt, miközben ő ott szenvedett, értünk kereszten. Úgyhogy ennek megfelelően tényleg ez egy szent föld, ami számunkra egy olyan, ahol levetjük a sarunkat, igaz? Amikor ezeket olvassuk. Mert mi, nekünk soha nem kell átélnünk azt, amit az Úr Jézus Krisztus ott átélt, de nagyon mélyen megérint bennünket. És tudjuk, hogy értünk történt, értünk tette. Úgyhogy csak, ahogy így nyúlunk ehhez a zsoltárhoz, és olvassuk, én Istenem, miért hagytál el engemet? Tudjátok ezt is bizonyára, hogy ez a felkiáltás, általában az Úr Jézus Krisztus az édesapjának nevezte Istent. Ő volt az egyetlen egyébként a proféták között, vagy bárki, tehát emberfiai között, de a kereszten én Istenemnek szólítja Istent, és ez azt mutatja nekünk, hogy ebben az állapotában tényleg Isten elhagyta őt. Tehát ott maradt egyedül a mi bűneink büntetésével az ő testén, az ő lelkén, és távol volt a segítség, távol van megtartásomtól, jajgatásomnak. Szóval ez ezt jelenti, hogy nincs a számára megtartás abban a pillanatban. És kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg, éjjel is, és nincs nyugodalmam. Ez mutatja azt az elhagyatottságot, amiben egyébként fog kerülni az a lélek, amelyik Isten jelenlététől elfordul. A pokolban ez lesz a helyzet, igaz, hogy ott már nem lesz megváltás, nem lesz megtartás. És egyébként arra felé tartottunk mindannyian, a pokol felé, az Istentől való végső elidegenedésig. De csak mondom nektek így zárójelbe, hogy mi ezen a földön Isten kegyelmének a jelenlétében élünk. Még akkor is, hogyha nem hiszünk benne. És számtalan olyan mérföldkő van az életünkben, amikor Isten közel jön hozzánk és kegyelmes velünk. De ezen a helyen, ahol az Úr Jézus Krisztus a lelkében van, ezen nincs ilyen. Nincs semmilyen kegyelem, nincsen megtartatás, nincsen segítség. És ő a lelkében ezt tapasztalta meg helyettünk, értünk. Kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg, éjjel is, és nincs nyugodalmam. Lehet, hogy nekünk van olykor olyan érzetünk, hogy Isten elhagyott bennünket. De azt akartam nektek mondani a zárójeles dologgal, hogy ilyen igazából nincsen a mi életünkben. Amíg itt ezen a földön élünk, van lehetőségünk a megtartatásra. Ő közel van hozzánk, és sokszor azért nem segít azonnal, vagy nem hozza be azt a kijelentést az ő segítségéről, mert tanítani akar bennünket valamire, vagy vezet valamire a lelkünkben. De az Úr Jézus Krisztusnak valóban nem volt segítsége senki. És megvallja ugye a negyedik versben, hogy mit hisz Istenről, tudja az ötödikben, hogy ő volt az, akiben bíztak az atyák, És bátorította őt az atyák hite, meg amit Isten velük cselekedett az ő életükben. És hivatkozik erre Isten előtt. És tudjátok, amikor mi nehéz helyzetbe kerülünk, lehet, hogy nem úgy imádkozunk, mint itt az Úr Jézus, de mi is hivatkozhatunk tényleg azokra a szabadításokra, amiről tudunk, hogy Isten megtette mások életében, vagy az ő népének az életében. Ismerjük az ő természetét, és hivatkozhatunk erre. És igazából, ami, ugye ez az egész Zsoltár egy imádság, csak amit akarok így nektek mondani, akár alkalmazásnak a mi életünkben, hogy Isten előtt élt ima élet az életünknek a legfontosabb része. Tehát az Úr Jézus Krisztus még ott a kereszten is ebben az elhagyatott helyzetében, ugye ez volt az ő lélegzetvétele, ez volt az ő élete, hogy így ott van Isten előtt, mindennel együtt, amit ő érez vagy gondol. Úgyhogy az imádság az nem valamilyen kegyes cselekedet, amit mi így teszünk akkor, amikor olyan hangulatba kerülünk, vagy nem tudom, valami olyan dolog jön elő, hogy ja, akkor most imádkozunk, hanem látjátok, hogy a legnehezebb helyzetben, a legképtelenebb helyzetben a szívünknek a gondolata Isten előtt lehet, és ő neki ez kedves. Annak ellenére, hogy mondom, hogy sokszor nem látjuk azonnal a szabadítást akár. Jó, tehát ez a rész, itt az első 9 vers, ez egy ilyen, oké, lehet tagolni ezt a Zsoltárt. Az első 23 verse az Krisztus imája a kereszten, és a szenvedésről szól, az ő helyzetéről szól, és arról, hogy még nincsen szabadítás. És aztán a 23. verstől a 32. versig van egy másik rész, ami igazából Isten dicsőítéséről szól, meg egy megvallásról szól, ami nyilván a keresztnek a másik oldala, a feltámadási oldala. És egyébként azért is ez egy érdekes Zsoltár, mert a Zsoltárok szerkezete az általában olyan, hogy vagy ilyen hát nem tudom, ilyen melankolikus, tehát ilyen jajgatás Isten előtt különböző dolgok miatt, vagy pedig a dicséretek vannak, tudjátok, de kevés az, amikor, vagy hát ez az egyik olyan Zsoltár, amikor mind a kettő benne van, és ott van ebben a Zsoltárban. Jó, tehát visszatérve itt magához a Zsoltárhoz, látjátok, hogy megvallja a bizalmát Istenben, és azt mondja, hogy Istenhez menekültek az övei, és nem szégyenültek meg. De aztán elmondja, hogy ő most e pillanatban hol van. És figyeljetek, ez a következő vers, erről szeretnék egy kicsit többet mondani. Lehet, hogy valaki már hallotta ezt tőlem, de engem mindig megmozdít ez a vers. A 7. vers azt mondja, hogy de én féreg vagyok, és nem férfiú, embereknek csúfja és a nép utálata. Akik engem látnak, mint csúfolódnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat, és hajtogatják a fejüket. És ez körülötte levő emberek, amikor ugye gúnyolták őt a kereszten, minden gonoszságukat megmutatták valaki felé, akiről azt gondolták, hogy Isten bünteti őt. És úgy is volt, csak más kontextusban, mint ahogy ők erről beszéltek, ugye. De azt mondja itt Jézus, hogy én féreg vagyok, és nem férfiú. Hogy az emberi mi voltából a szenvedés kivetkőztette őt, hogy az emberi méltósága az abszolút le lett téve. Nem ember, egy féreg. De tudjátok, hogy ez a féreg, amilyen szót ő használ erre, ez a féreg, ez egy nagyon különleges teremtménye Istennek. Tehát amit itt Jézus használ, mert használ más helyeken is a Biblia féregre szót, de nem ezt a szót. Tehát ezt a szót, amit itt konkrétan használ Jézus, amikor ezt mondja, féreg vagyok és nem ember, az egy meghatározott állat, és nagyon ámulatos. Tehát most ezt röviden el akarom nektek mondani. Ez az állat, Isten teremtménye, ez a féreg, ez az úgynevezett bíborféreg. És ez a bíborféreg, erről azt kell tudni, tehát figyeljetek, ez vagy belemagyarázás, tehát valaki kitalálta, vagy olyan jól hangzik, és ez kitalálta ezt az állatot, vagy Isten a teremtésbe beleírta, belekódolta a megváltásnak a munkáját. És egyébként én az utóbbit hiszem, de figyeljetek, ez a féreg, erről azt kell tudni, ez egy bíbor színű, ilyen kis gubacsszerű állatka, tehát tényleg bíbor színe van neki, mint a vérnek, életében egyszer szaporodik. Tehát életében egyetlen egyszer, és amikor ez történik, akkor hogy mondjuk ezt magyarul szépen, rá hegeszti magát egy fára, tehát úgy, hogy leszedhetetlen onnan, így rá tapad, és így körbe burkolja magát egy ilyen burokkal, és az a lényeg, hogy hogyha valaki onnan le akarná őt szedni, akkor azzal belepusztul ez az állat. Tehát úgy oda van rá épülve. Ez az egyik érdekes dolog. És gondoljatok csak így Jézus életére, hogy a kereszt volt az ő életének a középpontja. Ő tudta kezdettől fogva, hogy azért jött, hogy azon a kereszten meghaljon, hogy arra fára föl legyen feszítve. És életének a legelejétől fogva tudta, hogy ezért van itt. Hogy rá szegezte magát, oda szegezte magát a keresztet. Tudjátok, hogy nem a szegek tartották Jézust a kereszten, hanem az ő saját elhatározásából volt ott, és a saját döntéséből került oda, és maradt ott, addig, amíg ott maradt. Tehát ez a féreg rá hegeszti magát így erre a fára, és a következő dolog, amit csinál, hogy a kis tojásait maga alá teszi, tehát a maga alá, és amikor ebből kikelnek a lárvák, azok ennek az anya állatnak a testéből táplálkoznak. Egész addig, amíg onnan ki nem jönnek. Tehát miközben oda föl van szegezve. Egyébként 3 napig van rajta ezen a fán, ahova fölrakja magát. 3 napig táplálkoznak a testéből ezek a lárvák, és 3 nap után meghal ez az állatka, és amikor meghal, akkor egy ilyen vörös nedve, ez a bíbor színű nedve, ez így lefolyik róla, illetve a kikelő lárvákon is mindez a vörös nedv rajta marad, és egyébként egészen nekik is életük végéig ez lesz a színük. Mert előtte nem, na mindegy. Tehát az a lényeg, hogy mikor kikelnek, akkor ez megfesti őket, ez a vörös nedv. És amikor mind kikeltek, és ugye ő ott maradt, akkor a teste fehérre változik, és egy ilyen szív alakú valamivé fölpöndörödik, és hófehér lesz, és aztán utána arról így lehull, mint a pernye. Gondoljatok bele, hogy tényleg ez a természetben ez egy kép az Úr Jézus Krisztus áldozatáról, és azt mondja ebben a Zsoltárban, hogy én ez a féreg vagyok most. Hogy ott a kereszten ő most ez, amelyiknek az életéből táplálkozik vagy az ő vére megfesti az ő utódait, ami kijön ebből, ez egy ámulatos kép. Ja, és hófehéren lehullik, hogy az jut eszébe az embernek tényleg, hogy Isten így egy ilyen illusztrációnak oda tette a megváltásról, vagy a megváltóról ezt a képet. És Jézus azt mondja, hogy én ez a féreg vagyok, nem ember vagyok. És ahogy Attila mondta is, tudod, hogy nem jött le arról a keresztről. Tehát amíg végig nem csinálta ezt, nem jött le, és nem adta fel a megváltásnak a munkáját, nem hagyta befejezetlenül, végrehajtotta Isten tervét ebben. És persze az ellenség pedig körülvette őt, és erről is itt ír, hogy körülvették őt, és gúnyolták, és mondták, hogy ha Isten szeret téged, akkor le fog venni, biztos, akkor majd levesz. És nem értették meg, hogy pont ez volt Isten terve, hogy ő ott maradjon azon a kereszten. Hogy kifizesse végig minden egyes emberért a megváltást, hogy minden embernek legyen lehetősége Istenhez jönni. És ott volt, és ott maradt. De ezek az emberek pedig gúnyolták őt, ugye, és mondták, hogy ha ő Isten fia, akkor jöjjön le a keresztről. És nem értették meg, hogy nem az lenne Isten munkája, hogy ő lejön, hanem pont az, hogy ott marad. És gúnyolják, és mondja, hogy az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Nem értették meg azt, hogy ez volt Isten terve. És azt se értették meg, hogy ők maguk Isten tervében tették azt, amit tettek ő vele. Hogy az ember gonoszsága az olyan hatalmas, hogy ez volt az egyetlen módja, hogy vége legyen. Ja, és ahogy mondtam nektek, hogy itt van benne egy sebességváltás a 10. verstől, lehet, hogy nem nézzük végig, de az Úr Jézus beszél arról, vagy Dávidon kereszt, vagy Dávid, igen, bárkinek is a szavai ezek, ugye te hoztál ki engem anyám méhéből, és biztattál engem anyám emlőjén, születésem óta te gondod voltam, te voltál Istenem, ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság. Megvallja ugye, hogy mindvégig Isten vezette előtt addig, az út, addig a keresztig. De most nincs, aki segítsen. És Túlkok sokasága bekerítette, ez arról szól, hogy nem csak emberek vannak körülötte, hanem ezek a básán bikái, ezek démoni erőkről beszélnek. Tehát ott volt tényleg az emberek, a gonosz emberek sokasága, és ott voltak a démoni seregek Jézus körül, és nem volt menekvés, és nem is akart elmenekülni. Viszont elmondja, hogy milyen állapotban van. És ott van ez a fenyegetés, vagy a nyomás, és leírja a fizikai állapotát, és hogyha erre gondolunk, tényleg szerintem csak a legmélyebb tisztelettel emlékezünk erről, ugye, hogy az ő teste, azt mondja, hogy olyan, mint a víz kiöntetett. Tehát ő teljes áldozatként kiöntötte az életét, értünk. Hogy a teste az péppé volt verve ott a kereszten már, hogy minden egyes csepp erejét odaadta. Hogy ezt megtegye, ezt az áldozatot. Hogy tudjátok, hogy felismerhetetlenségig el volt pusztítva az ő teste. Láttuk ezt a filmet, ugye a Passió című filmet, abban van ábrázolás ennek. Szerintem az egy gyenge ábrázolás igazából, valószínűleg ahhoz képest, amilyen ez volt. Mert ott még felismerhetők vonások. De ő neki teljesen minden pórusa szét volt nyomorítva, meg volt nyomorítva. És azt mondja, hogy csontjaim mind széthullottak, ami azt jelenti, hogy ki volt terítve, tehát ki voltak ficamodva ezek a helyükről, nem a helyükön voltak a csontjai már. Az egyetlen dolog az ugye, hogy nem voltak megtörve a csontjai. És ez pedig egy csodálatos kép arról, hogy tudjátok, hogy a csontokban van a vérképződés. Hogy a vér, ami minket megmentett, az nem volt befolyás alatt, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt jól. Tehát a csont az megmaradt, csontja nem volt törve, ez is profécia alapján igaz. De egyébként, tehát széthullottak a csontjai, rendezetlenül ott volt egy kupac hús meg csont a kereszten. Szívem olyan lett, mint a viasz megolvadt belső részeim között, hogy az Úr Jézus Krisztus lelke is, meg a szíve, az ő lelke szenvedett, úgy érezte, hogy olyan, mint a hőségben a viasz, amikor elolvad. Nem volt több ereje, nem volt semmi, ami megmaradt volna. Egyetlen a kiáltása Isten felé az maradt. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem így ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet. Tehát a halált tapasztalja meg. Olyan módon, tényleg, ahogy mondtam, hogy mi soha nem fogjuk. De ezért is van az, hogy mi nagyon nagy tisztelettel beszélünk erről. Ő elszenvedte ezt, hogy nekünk ne kelljen ezt elszenvedni soha. Ő elszenvedte az atyától való elszakítottságot, a lélek teljes kiüresedését, a teljes reménytelenséget, a végső kétségbeesést. Halált. Mert ebek vettek körül engem, gonoszok serege körülfogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat. És ebből lehet látni, Dávid életében ilyen soha nem történt, hogy az ő kezeit vagy lábait átjukasztották volna. Ez az Úr Jézus Krisztus szenvedéséről szól. Le van itt írva, és akik ezt cselekedték, és hallották, hogy ő idézi a Zsoltárt, egyébként elgondolkozhattak rajta, hogy ez mi. Miről beszél, miről van szó, mert ott megtörtént. Megszállhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és ez megint egy olyan jel, ugye, ami ővele megtörtént. Dáviddal ilyet nem tettek valószínűleg, hogy osztozkodtak az ő ruháján. De ez akkoriban szokás volt, ugye, hogy akit halálra ítéltek, olyan tudom, annak a ruháit, ezt elvették. És volt, amikor sorsot vetettek rá. De miközben ezt tették, ugye, az Úr meg idézi a Zsoltárt. És kiállt, ugye, azt mondja, hogy ne légy messze tőlem, Uram, én erősségem, siess segítségemre, szabadíts meg lelkemet a karttól, és az én egyetlenemet a kutyám körmeiből, ez a lélekről beszél, tehát a lelkét, az az egyetlenünk, amink van egyébként, tudjátok, egy lelkünk van, egyetlen egy életünk van. És erre utal ez. Ments meg az oroszlán torkából és a bivajok szarvai közül, hallgass meg engem. Ott van ez a kiáltás Isten felé. És visszakanyarodva a bevezetőmhöz, amiért én gondolom, hogy ez nagyon fontos nekünk, hogy olvassuk ezt a Zsoltárt, mert a zsidókhoz írt levél 12. fejezete azt mondja, hogy nézzünk fel a mi hitünk szerzőjére és bevégzőjére, az Úr Jézus Krisztusra, aki az előtte levő öröm miért nem, hogy majd megvetette a keresztet, ami a kereszten történt vele. Tudta, hogy mi következik a kereszt után, és ezért végigment azon az úton. Lehet, hogy felolvasom azt a verset, mert itt összefügg a mi életünkkel ez az egész történet abszolút mértékben. És remélem, hogy még van egy kis időm, amikor a másik felét is megnézzük a Zsoltárnak. Tehát Zsidók 12 azt mondja, hogy annak okáért, vagy ezért mi is, akiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. De először keresztet szenvedett. És azt mondja a Pál, hogy előttünk van egy ilyen küzdőtér, hogy ott vannak az akadályok a mi életünkben is, vannak kihívások, vannak nehéz helyzetek, vannak szenvedések. Tehát Isten nem zárta ki az övé életéből a szenvedést. Sőt, ezek között nagyon sokszor lehetőségünk van megvallani a hitünket. Tudjátok, hogy az más helyen mondja talán Péter, hogy a ti hitetek pedig, ami drágább a megpróbált aranynál, az a megpróbáltatásban, a szenvedésben mutatkozik meg, és az drága Isten szemében. És azt mondja, hogy viszont ebben nekünk nagyon nagy segítség, hogyha rátekintünk, megnézzük őt, a hitünknek a fejedelmét és bevégzőjét, aki végigment az ő maga útján. És az Úr Jézus maga is beszél arról, hogy vegyük föl a keresztünket, úgy, ahogy ő hordozta a sajátját. És ez nem azt jelenti, hogy föltétlenül ugyanúgy fogunk szenvedni, mint ő. De mindannyiunk életében ott van az a hely, a Golgotának a helye, ahol lemondunk a saját életünkről. És megértjük azt, hogy ebben a helyzetben, vagy ebben a próbában nekem az utolsó kiáltásom az ajkon az, hogy Istenem, segíts nekem. És nem tudunk villogni a saját képességeinkkel, és nem is akarunk előhozni semmi olyan dolgot, amivel mi megoldást tudunk hozni, mert nincs rá esélyünk se sokszor. Hanem abban van a dicsőségünk, hogy ő rá tekintünk, aki szintén megtette ezt, és nem magára nézett, és nem arra, hogy mi az, ami neki jó lenne, hanem odaadta az életét értünk. Önként, feltétel nélkül. És itt Pál azt mondja egyenesen, hogy mi még nagyon sok területen nem léptük ezt meg. Tehát mi még nem adtuk így oda magunkat Istennek, rengeteg területen. És ez nem feltétlenül úgy mondja, hogy kárhoztatna érte, de hogyha megértjük, hogy Isten erre vezet bennünket, hogy az érettség az arról szól, most nagy szavakkal akar, akár szolgálat, az arról szól, hogy az ő természetével, ugyanazzal a hosszú tűréssel, ugyanazzal a türelemmel, ugyanazzal a lelkülettel adjuk oda az életünket másokért, akkor ez egy nagyon fontos lépés, hogyha ezt megértjük. És figyeljetek, ja, tehát engem összetör az egyébként, hogy hogy napról napra látom, hogy mennyire hiába vagyok a krisztusi lelkületnek, hogy mennyire hiába vagyok annak a szeretetnek, amelyik ott marad. Nem, és nem paprikázza fel magát, és nem mondja azt, na, hogyha ti így, akkor én is azt, meg hogy, hanem türelemmel kitart abban a helyzetben, amit Isten megengedett, amit ő adott. És tudjátok, hogy az életünk legnagyobb bizonysága az pont ez lehet. Abszolút. Én erről szilárdan meg vagyok győződve, hogy sokkal erőteljesebb bizonyság egy másik ember életében az, amikor valaki ott marad, azzal a krisztusi lelkülettel, mint hogyha nem tudom, milyen csodás dolgot cselekszik, vagy milyen nagy talentummal tesz valamit, vagy milyen lenyűgöző módon előadja magát, vagy nem tudom, akármilyen. Ez ennek van ereje. És úgy, ahogy a mi életünkben, amikor láttuk az Úr Jézus Krisztust, vagy látjuk őt ebben a Zsoltárban, és tudjuk, hogy értünk és helyettünk tette. Ézsaiás 53, ugye, hogy a mi bűneinkért vállalta a halált. A mi bűneinkért volt ott, és ment végig, és tartotta a hátát a mi hülyeségeink miatt. Akkor mondjuk azt, hogy ennél nincs nagyobb. Ennél a szeretetnél nincs nagyobb. És ez a jó pásztor, amelyik az életét adja az övéért. És adja Isten, hogy tanítson bennünket arról, hogy mit jelent ez a mi életünkre nézve, a mi járásunkra nézve. Aztán te rátérek a másik részére a Zsoltárnak, mert nem ez a vége. Nyilván az áldozat megtörtént. Véghez vitte Isten tervét abban, hogy odaadta az életét, értünk. De utána ott van az Úrnak a válasza, az Atyának a válasza erre, ahogyan Szent Szellem által ugye tudjuk, hogy feltámasztotta őt a halálból, hogy ott volt a keresztnek a másik oldala, a megdicsőülés, a halálból való élet, mint az a féreg, amelyik ugye fehér lesz, és leesik onnan, lefújja a szél, olyan könnyű lesz. Hogy ott van a tisztaságnak a feltámadási élet az Úr Jézus Krisztusban, ami egy örökké való állapot. És visszamenve a Zsoltára, ezért van az, hogy itt van egy megvallás arról, hogy mi is a jövő, ugye miután mindez megtörténik, és nem volt meghallgatva az ő kiáltása abban a pillanatban, de a szabadulás végül mégis megtörtént. Ezért mondja azt a 23. versben, hogy hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Hogyha nem lett volna szabadulás, akkor ugye ezt nem tehetné meg. Nyilvánvaló, hogy hitben megvallotta a szabadítást, a feltámadást, azt, hogy nem maradt a bivajoknak a szarvai között, vagy az oroszlán torkában. És azt mondja, hogy hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Hogy az Úr Jézus Krisztus, az ő áldozata az értünk volt, a gyülekezetért, és úgy, mint a kis hernyók, amik kikelnek, ugye, és ott van rajtuk az a vér, vagy az a nedv. Tudjátok, mi az ő vérét hordjuk magunkon, és az ő élete van bennünk. És a gyülekezet az ő számára az mi vagyunk. Erről beszél, hogy közöttünk hirdeti az Isten szabadítását. Most, hogy itt a gyülekezetben együtt vagyunk, ez az Úr Jézus Krisztus munkájának az eredménye, és mi vagyunk az ő öröme, hogy erre az örömre tekintett, amikor átment azokon a szenvedéseken, mi vagyunk az ő öröme, azok, akik ő benne hisznek, akik kijöttek vele együtt a sírból. Tudjátok, hogy a Pál apostol azt mondja, hogy vele együtt megfeszítettünk, és vele együtt támasztattunk föl egy új életre. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. Dicsérjétek őt, hogy, ahogy Attila is mondta, az Úr szívében az volt, hogy velünk közössége legyen a feltámadási életben. Az Úr vacsorában való közösségünk az annak a képe, ahogyan ő egyétett bennünket önmagával az új életben. És ez az, amit a gyülekezet ünnepel napról napra, hogy ő benne van egy új életünk, és azt senki el nem veheti tőlünk többet. És ezért dicsérjük őt, mert ez egy természetfeletti dolog. Tehát senki a saját maga erejéből soha nem juthatott volna erre a közösségre Istennel. És soha nem lehetne az életünkbe ez a bizonyság, hogyha csak arra támaszkodnánk, amit mi meg tudunk tenni. Oké, első próbálkozásnál elbukunk. De azt mondja, hogy ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt ezért. Jákob minden ivadékai, dicsérjétek őt, és féljétek őt, Izrael minden magzata, és ott ugye Izraelről is szó van. Mert nem veti meg, és nem utálja meg a szegény nyomorúságát. És figyeljetek, itt van Isten szíve megint, hogy úgy, ahogy meghallgatta az Úr Jézust, végül is meghallgatta őt, és feltámasztotta őt, mikor kifizette azt az árat, mikor végleg kifizette, amit ki kellett, meghallgatta a nyomorult kiáltását. És ilyen a mi Istenünk, hogy ő meghallgatja a nyomorult kiáltását. Ne gondoljátok, hogy azért, mert ma nem válaszol Isten arra, amikor mi imádkozunk hozzá, és tényleg, látod, az Úr Jézus Krisztus az utolsó pillanatig imádkozott megmenekedésért és segítségért. És az Úr meg is hallgatta őt. Talán zsidó levélben le van írva, hogy meghallgatta őt. Mert nem veti meg a nyomorúságát. Nem azt mondja Isten, hogy te magad hoztad magad ilyen helyzetbe, most akkor te menj meg magadat. Tudjátok, az én szívemben olyan sokszor van ez a gonoszság, hogy ránézek valakire, és nehéz helyzetben van, és azt mondom, hogy hát ő maga ásta magának a vermet, most kaparja ki magát belőle. Tudjátok, olyan könyörtelen a mi szívünk. De az Isten nem ilyen. Az dal is, amit énekeltetek, nem tudom melyik volt már, de hogy ott van ez, hogy ő nem veti meg a nyomorult nyomorúságát, és meghallgatja őt. És ezért dicsérjük őt, mert esznek a nyomorultak, és megelégszenek, dicsérjük az Urat, akik őt keresik. A nyomorultak. Mi nyomorultak vagyunk Isten nélkül egyébként. Mi úton útfélen bajba kerülünk, mint a kicsi bárányok. Mi úton útfélen bajba kerülünk, és szükségünk van az ő segítségére. És tudjátok, ez az, amit megtanulunk a keresztnél, ahogy nézzük az Úr Jézus Krisztus keresztjét is, nem? Hogy mi nem vagyunk olyan nagy durranások. Nekünk rá van szükségünk. De milyen jó az, hogy ő a nyomorultaknak az Istene. Ő azoknak az Istene, akik kiáltanak hozzá. És látod, hogy meghallgatta az Úr Jézus Krisztust is, és feltámasztotta őt. És megemlékezünk, és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és minden pogányok. És ez már a végső kifutásáról beszél az üdvtervnek, Isten üdvtervének, hogy Dávid látja ezt, hogy minden népek oda fognak jönni emiatt, a szabadítás miatt Istenhez. És ebből is látjuk, hogy ez egy profétikus kép. Ez nem Dávid életében történt, vagy nem. Miért jönnének minden népek oda azért, mert Isten Dávidot megszabadította? Nem? Ez nem róla szól. Ez az Úr Jézus Krisztus bevégzett munkájáról, az ő feltámadásáról szól. Arról, az ő dicsőségéről, ami ebben van. És figyeljétek, azt mondja, hogy az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Ez ugye az utolsó, a királyságban ott lesz, hogy uralkodni fog a pogányokon, esznek és leborulnak még a föld gazdagai is, és előtte hajtanak térdet. Emlékeztek, Filippi 2:4-10-ig ott van, hogy leírja, hogy azért, mert megtette ezt, amit megtett a kereszten értünk, adott az Isten neki olyan nevet, amelyik minden név fölött való, hogy az ő nevére minden térd meghajoljon. Mennyeiké, földiek és föld alatti valóké. És minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr. Úgyhogy erről beszél itt ez a Zsoltár, és egyébként nagyon sok Zsoltár beszél erről a királyságról, a királyi uralomról, úgyhogy erről még majd fogunk olvasni. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak, eljönnek, és hirdetik az ő igazságát az ő utánuk való népnek, hogy ezt cselekedte. És látjátok, hogy ez a vége, hogy ezt cselekedte. Van, aki azt mondja, hogy az Úr Jézus, mikor kilehelte a lelkét, és azt mondta, hogy elvégeztetett, ez a sora volt ennek a Zsoltárnak, hogy az Úr ezt megcselekedte, hogy elvégeztetett. Ez az ő bevégzett munkája. Ezt fogják hirdetni minden népnek. Ez az, amiért mi felnézünk az Úr Jézus Krisztusra, amiért mi imádjuk őt, amiért nincsen drágább nála, mert ezt a munkát elvégezte értünk. És nem fordult vissza, nem vonogatta magát, nem gondolt saját életével azért, hogy minket megtisztíthasson, és a magáénak nevezzen, és legyen egy gyülekezet, amiben dicsérik az Istent az ő munkáiért, és ezek mi vagyunk. Úgyhogy, hát ennyit gondoltam elmondani nektek most erről a Zsoltárról. 22. Zsoltár, ugye volt két fő része, az első volt ez a szenvedésről szóló rész, hogy milyen állapotban van ő, és a második rész pedig ez a dicsőítés a feltámadási életért, a feltámadásért, Isten munkájáért ebben. És értek, és ott volt a bíborféreg képe, ami szerintem tényleg ámulatosan leírja az Úr Jézus Krisztus munkáját. Úgyhogy dicsérjük őt, folytassuk tényleg az ő róla való gondolkodást, elmélkedést, mert erre van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjunk állni a saját próbáinkban. Zsidók 12, amit említettem. Vagy, hogyha emlékeztek, klasszikus János 3, 16 előtti vers, vagy utáni, most nem emlékszem, de ott a környéken, hogy ugye a zsidók a pusztában, amikor megmarta őket a kígyó, fel kellett nézniük arra a póznára, és úgy menekültek meg. Egyetlen egy módon van nekünk lehetőségünk ebben az életben győzelmet megtapasztalni, és megmenekedést, és az, hogy őrá tekintünk. Minden nap, minden nap. Én nem szégyellek erről beszélni, akár minden Isten tiszteleten. Egyébként, ahogy a Benni olvasta azt a verset is, tudod, hogy Pál apostol azt mondta, hogy nem akarok közöttetek másról tudni, csak az Úr Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről. Mert a mi büszkeségünk az el akarja tolni ezt a képből. Nincs szükség a megfeszítetre. Majd én tudom, majd egy kicsit föl kell turbózni engem, és akkor jól fog menni egyébként. Kérek egy csanszot Istentől, és akkor majd jó leszek. Majd sikerül, de nem így van. Nekünk minden nap szükségünk van a megfeszített Úr Jézus Krisztusra, az ő szellemiségére, az ő szépségére, amit látunk abban az áldozatban, amit ő meghozott, hogy ott maradt. Az ő türelme, az ő szeretete, az ő kedvessége. Miközben gúnyolták, miközben leköpték, miközben nem törődtek vele, miközben a saját népe elutasította, és ott maradt. Mindvégig ott maradt. És a mai napig ott van. Tudjátok ezt, hogy kopogtat a szívünk ajtaján, hogy kopogtat, kitartóan. Istennek a kitartása ámulatos. Hihetetlen. Én már annyiszor lemondtam volna magamról. Annyiszor. Kidobtam volna a kukába, oké, ennek vége, tehát ez most már reménytelen. És nem így van, hanem Isten az utolsó percig ott van, és kopogtat az ő szeretetével, az ő kegyelmével, az ő természetével, az ő életével. Nem így van. Így van. Amen. Köszönjük, Úr Jézusunk, neked ezt. Köszönjük neked a te hihetetlen áldott jóságodat, kegyelmedet, Uram, köszönjük azt, hogy te vagy a jó pásztor, aki lefekteti az életét, saját élete áram megvédi az öveit. Köszönjük, hogy a tiéd lehetünk, hatalmas kiváltság nekünk, hogy hozzád jöhettünk. Köszönjük, hogy te visszajöttél a halálból, hogy győzelmet adtál mindazoknak, akik benned hisznek. Köszönjük neked, hogy megszabadítottál bennünket egy hiába való élettől, olyan élettől, aminek nincs értelme, és adtál nekünk egy olyan életet, ami a te dicsőségedről szól, a te dicséretedről szól, ami arról szól, hogy téged tükrözhetünk vissza, ha csak abban a kismértékben, amit megértettünk rólad, Uram. Taníts bennünket, vezess ezen az úton. Áld meg a te népedet, kérünk. Te nevedben. Amen.